Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. Lejtős tömegmozgások. Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. októberében készült.
Jó napot kívánok mindenkinek! Gyakorlatilag az a helyzet, hogy szinte minden órán más témakört fogunk venni, valamilyen más külső erőnek a munkáját. A mai, ami sorra kerül, az leginkább ezt a címet viseli, hogy lejtős tömegmozgások. Azért mondom, hogy leginkább ezt a címet viselhetné, mert ha valaki végiglapozza az elmúlt években, évtizedekben megjelent geomorfológia könyveket, akkor általában más kifejezéseket talál, vagy elrejtve, nem is külön fejezetként utalnak ezekre a folyamatokra. Szóval a régebbi szakirodalomban más kifejezéseket használtak. Egyet mondok most példaképpen, amelyet talán hallottak, vagy középiskolában esetleg említették. Csolnoki kitalálta egy erdélyi kifejezés után a suvadás szót, amelyet hosszú évtizedeken keresztül mindenféle lejtős tömegmozgásra alkalmaztak. Ma is ismerjük ezt a szót, használjuk, az előadáson majd részletesebben beszélek róla, azonban ennek a sokféle folyamatnak csupán az egyik változatát jelenti, amely nem is biztos, hogy a leggyakrabban előforduló jelenség. Tehát azért, ami miatt most mi itt ilyen furcsa kifejezést használunk, ennek az az oka, hogy az utóbbi néhány évtizedben azoknak a tömegmozgásoknak, amelyek a lejtőn mennek végbe, nagyon sokféle változatát ismerték föl, és kutatták. Tehát induljunk ki akkor azért a mostani értelmezésből, határozzuk meg először, hogy mit is értünk lejtős tömegmozgáson. Két dolog van kiemelve ebben a szövegben, pirossal, sőt, alá is van húzva. Az egyik az, hogy az az erő, amely most már fizikailag is meghatározható erő, amely a lejtős tömegmozgásokat létrehozza, az a nehézségi erő. És íme eljutottunk arra a pontra, amelyet már a múltkor említettem, hogy van egy kivétel, és most vagyunk a kivételnél, a külső erők között. Általában az összes többi külső erőnek a mozgató energiája az a napsugárzásból érkezett hőenergia. Ezek mozgatják a különféle közegeket. Itt nem erről van szó. Ez a külső erők között a kivétel, amelynek az a furcsa meghatározása van, hogy a mozgató ereje az egy belső erő. Ugye a nehézségi erőt azt mindenki tudja, hogy belső erők között ismerjük, ott szoktuk tárgyalni, oda tartozik. Ez a belső erő azonban a felszínen jelentős változásokat hoz létre, külsőleg alakítja a felszínt, és ezért ide szokták besorolni. Tehát ennek a mozgatórugója a nehézségi erő, gravitáció. A másik fontos tulajdonsága az összes többi külső erővel szemben, külső erőnek a folyamataival szemben, hogy itt nincs szállító közeg. Az előbb említett napsugárzás energiájából következő anyagmozgások, legyen az a légkör, vagy legyen az a víz különféle formában, ezek a közegek egyben szállító közegként is szerepelnek. A víz elszállítja az anyagot, a szél elszállítja az anyagot. A lejtős tömegmozgás ebből a szempontból kivétel, mert itt nincs szállító közeg. Nagyon fontos, nagyon lényeges dolog. És akkor, amikor a lejtős tömegmozgásoknak bizonyos szélsőséges fajtáival foglalkozunk az óra vége felé, akkor majd látni fogják, hogy pontosan ez a meghatározás, hogy nincs szállító közeg, ez lesz az a vezérgondolat és fonal, amelyik mentén elválasztjuk ezeket a határeseteket, a másik rendszertől, mondjuk elsősorban a folyóvízi eróziótól. A lejtős tömegmozgásoknak azon túl, hogy a nehézségi erő hatására történnek, a valódi oka az a lejtő egyensúlyának az elvesztése. Normál körülmények között ugyanis arról van szó, hogy a lejtő anyaga, lejtőszöge, helyzete, topográfiája és a többi azt eredményezi, hogy szilárdan áll a helyén az összes kőzet tömeg, amely végül is a lejtőt alkotja. És ahhoz, hogy ez megváltozzék, hogy egy bizonyos mennyiségű tömeg a lejtőn lefelé mozogjon valamilyen úton, módon, formában, ahhoz az szükséges, hogy ez a szilárdságot biztosító egyensúly, ez megmaradjon. Valamilyen tényező mindig szükségeltetik ahhoz, hogy ez az egyensúly megszűnjön, és maga a folyamat meginduljon. És ezeket kell elsősorban vizsgálnunk, hogy mitől történik ez az egyensúlyvesztés, és hogyan történik a lejtős tömegmozgás. Itt mindjárt láthatnak egy osztályozást, a lejtős tömegmozgásnak a legfontosabb típusait olvashatják sorban. Az omlás, csuszamlás, a lejtőkúszás, ez egy újonnan talált szó, az angol creep kifejezés helyett magyarul. Van folyás, és a végén van a derázió, mint teljesen mesterséges szó. Az omlást, a csúszamlást azt nem kell ugye első pillantásra nagyon magyarázni, de majd fogom, mert természetesen lehet. A folyással pedig még többet kell foglalkoznunk, mert ez olyan szakkifejezésünk, amely nem szokásos a magyar nyelvben, sokféle dolgot jelenthet. Hát itt most konkrétan majd meglátjuk, hogy mi az, amit pontosabban jelenteni fog. Vizsgáljuk végig ezeket a formákat, kezdve az omlással, mint fontos folyamattal. Itt van egy meghatározás, amely majd, ha figyelnek, akkor a többieknél ezek a momentumok szerepelnek, csak másképpen. Ugye fontos az, hogy hirtelen kioldódó, tehát ez egy olyan folyamat, amely gyorsan jelentkezik, hirtelen és váratlanul jelentkezik. Maga a mozgás, az a tömeg, amely a lejtő található, annak a tömegnek a mozgása nagy sebességű. Gyors mozgásokról van szó. Majd látni fogunk egészen lassú, szinte észrevehetetlen a lejtős tömegmozgásokat is. Ez tehát gyors. És ami nagyon fontos, hogy a lefelé mozgó kőzet, anyag, útjának egy részét azt szabad eséssel teszi meg. Egyszerűen fogalmazva, röpül a levegőben. Ez csak az omlásokra jellemző, ez az összes többi tulajdonos. A másik kettő az nem csak az omlásra jellemző, más tömegmozgásra is, nem mindegyikre természetesen, de az, hogy az anyag egy része szabad eséssel kerül lejjebb, ez csak is és kizárólag az omlásnak a tulajdonsága. Itt legtöbb esetben valami nagyon meredek sziklafalról van szó, tehát összetartó kőzettömeg, amely valamilyen oknál fogva elveszti az egyensúlyát, és lehullik, leszakad, és lezúdul, és lehullik egy alacsonyabb szintre. De ezek a kődarabok, amelyeket itt látunk, az innen hiányoznak, és hirtelen kioldódó tömegmozgások, mert váratlanul jönnek létre, nagy sebességgel, hiszen repülnek, jönnek lefelé, vagy ugrálnak, pattognak, és a többi. És aki itt áll az alján, ugye annak igencsak kapaszkodnia kell, hogy a nagyobb kövek elől elmeneküljön. Omlás az elsősorban ezektől a tényezőktől függ, hogy mit nevezünk omlásnak, és nem függ attól, hogy ebben a szabad esésben mozgó kőzet tömeg mekkora, milyen nagy. Tehát lehetnek ilyen centiméteres nagyságú apró kis kövecskék, amelyek így lezúdulnak, lehetnek asztalnagyságú, háznagyságú, vagy ez a teremméretű kőtömbök is, amelyek esnek lefelé. Ha a felső három sor feltételeinek megfelelnek, akkor ezeket mind omlásnak szokás nevezni. Tehát persze elnevezésben azért szerepe van annak, hogy mekkora ez a kőzettömeg. Az omláson belül a mérettől függően különféle neveket használunk. Ugye itt van a kőpergés, azok a picike kis centiméteres nagyságú kődarabokat jelenti. A kőzetomlás, földomlás, nem beszélünk a hegyomlásról, ugye, ott egyre nagyobb méretű darabokról van szó, amelyek a lejtőn mozognak lefelé. Egy hegyomlás, ugye, az normál körülményeket akár egy fél hegyet is jelenthet. Mondjuk hegyomlás, hogy mondjak egy példát, lehetett az Erdélyben a Békásszorosban kialakult gyilkos tónak a kialakulása, amikor a szomszéd hegyoldalról a fél hegy gyakorlatilag leomlott, és elgátolta a pataknak az útját. A következő kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, az, hogy ha ugyan hirtelen kioldódó mozgásról van szó, de mégis meg kell tudnunk azt, hogy ez mostan milyen mértékben ismétlődhet. Ismétlődik-e, vagy nem, és az ismétlődésben van-e valamilyen szabályosság, időbeli szabályosság, másképpen periodicitás. Van, lehetséges, bár a leggyakrabban a szabálytalan mozgások a jellemzők. Mondjuk például ilyen egy folyó partjának a leszakadása akkor, amikor az oldalozó erózióval a kanyarban alámossa ezt a partot a folyó. Arról csak annyit lehet tudni, hogy valamikor majd le fog omlani, de hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk a mai tudásunk alapján meghatározni. És ha egyszer leomlott, hogy most ez 5 év múlva, 10 év múlva, vagy 20 év múlva lesz-e a következő. Ugyanilyen lehet mondjuk például az előbb említett gyilkos tavat előidéző sziklaomlásnak is a tulajdonsága. Az 1837-ben volt, azóta nem volt ilyen óriási méretű, mértékű sziklaomlás ott, de lehet, hogy lesz, tehát akkor ezek ismétlődnek, csak éppen szabálytalanul. Van aztán szabályos, vagyis periódikus omlás is. A szabályos évszakos vagy napszakos lehet. Vagyis ebben az esetben, az ilyen szabályos omlások esetében arról van szó, hogy az egyensúlyt megbontó valamilyen hatás az a évszakok, napszakok szerint jelentkezhet. Mondok egy példát, ami kapcsolódik részben a múlt órához. A múlt órán beszéltem a fagyaprózódásról. Annak ugye az volt a lényege, hogy bekerül a víz a kőzet repedésébe, ott megfagy, és ezáltal szétrepeszti a kőzetet. Eddig jutottunk el a múlt órán. Most, ha tovább gondolkodunk, akkor azt is mindjárt észre lehet venni, hogyha ez szétrepeszti a kőzetet, ez nem biztos, hogy a lerepesztett kőzetdarab az le fog esni, mondjuk egy sziklafalról, mert a jég az egyben fogja is azt a kődarabot, amihez hozzáfagyott. Tehát a jég kötőanyagként szerepel, cementanyagként szerepel. Ez a lerepesztett kőzetdarab majd akkor fog leesni, amikor a jég elolvadt, mert akkor már nincs, ami fogja. Ha most abba gondolnak bele, hogy mondjuk egy ilyen múltóra említett izlandi típusú fagyról van szó, amely ugye említettem, hogy ilyen kis szorgalmas valami, mert minden nap megfagy és olvad, a hőmérséklet 0 fok körül járkál. Tehát este mondjuk lehűl a levegő, fagy van, egy kis darabot a jég leválaszt a sziklafalról, És valamikor délelőtt, amikor melegszik az idő, akkor fog elolvadni, akkor elengedi ezt a kődarabot, amely lehullik. Tehát például napszakos kőpergés kisebb méretű köveknek, vagy akár sziklaomlás is lehetséges napszakos ritmusban, akkor, amikor a fagyás, olvadás ilyen gyorsan naponta változó értékű. Ha meg mondjuk belegondolnak a másik típusba, ugye múltra említettem a szibériai típusú fagyot, az pedig olyan volt, hogy ugye ősszel megfagy és tavasszal kienged, akkor ezek a kiengedés utáni kőzet omlások, pergések és a többi, ezek majd csak tavasszal következnek be, ezek tehát évszakosak. Mit elmondottam, az a példák csupán annak illusztrálására, hogy bizonyos omlásfajták periódikusak, nap vagy évszakosak, ezeknek a omlásfajtáknak a kialakulásában döntő szerepet játszik az éghajlatnak, éghajlat és annak különféle tulajdonságai, a fagyváltozékonyság például, de lehetnek más folyamatok is, amelyek ide vezetnek. Például ugye a Magyarországon nem túlságosan gyakori az, hogy az utainkat, mikor építik, akkor egy sziklafalba kell belevésni. Annak megvan a maga meredek lejtője, és ott például előfordulhat az, hogy évszakosan vagy napszakosan beindulhat a kőpergés. Ha valaki mondjuk az Alpokban utazik, az jobban megfigyelhette azt, hogy mondjuk egy hálót tesznek egy ilyen sziklafalra, hogy az aprózódás termék az ne jöjjön le az útra. Ha csak ilyen centiméteres, az nem baj, de amikor fél asztalnyi kövek jönnek le, hát ugye az nem jó, ha arra jár az ember éppen az autójával. Tehát ezek ellen védekezni kell. A védekezést már az is megszabja, hogy ha napszakosak, akkor az ember igyekszik nem olvadáskor arra utazni, ez is volna egy védekezés, hanem mondjuk akkor, amikor már nagyon süt a nap, délután már minden leesett. Vagy lehetőleg tavasszal nem utazni. De hát az ember nem úgy van, hogy akkor utazik, amikor a kőpergés periodicitása kedvezőtlen, hanem bármikor kell, hogy utazzon. Ezért ugye hálót tesznek föl. De maguk, mint geográfusok, nagyon jól tudják ezek után, hogy melyik időszak egyébként a veszélyes az ilyen periodikus mozgások esetében. Egy példa, ez nem autópálya, ugye? Spitzbergák szigetéről készült a felvétel, ami azt mutatja be, hogy ezen az oldalon, ugye most világít, ezen az oldalon változó kőzetminőségű rétegek vannak, amelyek közül egyik másik erősen aprózódik, és itt az aprózódás termék az omlás formájában, gravitációs úton, nagyrészt szabadeséssel hullik le, és bekerül a tengerbe, vagy pedig felhalmozódik azokon a részeken, ahol a lejtő nem túlságosan meredek. Ebből aztán különleges formakincs alakul ki. Ez egy normál fénykép, ugye, a másik pedig Csolnokinak a rajza, amelyet annak idején, mikor 1911-ben egy nemzetközi konferencián vett részt, akkor rajzolt le, és a lényeg itt az, hogy neveket látunk rajta, amelyek szakkifejezésekké váltak. Csak a felső részen aprózódik a kőzet, és lehullik, és általában egy szűkebb csatornán keresztül távozik el egy nagyobb területről is a kőzet tömeg, és a csatorna alatt fölhalmozódik ilyen legyezőszerű formában. Itt is jól lehet látni ezeket a csatornákat, itt van mindig a kemény kőzetben van a csatorna, fölötte kicélesedik, ebből a kis fülkéből az összes anyag gravitációs úton, omlás révén távozott el ezen a picike kis szűk csatornán keresztül, és itt fölhalmozódott valamikor, persze most már az is tovább. Fontosak a nevek. Ez a kis szűk csatorna a Garat nevet viseli. És alatta a legyező alakú forma, az pedig egy törmelék kúp. Előfordul, hogy a törmelék kupok oly mértékben fejlődnek, hogy összeolvadnak, és egy óriási, nagy, egybefüggő törmelék lejtőt alkotnak. Harmadik szakkifejezés. És a fülke, amire nincs is felírva, ugye, vagy ezen a képen itt mutattam, ez a legszebb, ez az aprózódás során keletkezett törmeléknek a helye, amely gravitációs úton omlással távozott el innen. És hát van még egy változata a periodicitás szerint ezeknek a mozgásoknak, ez az epizódikus, amelyre nem tudunk gyakorlatilag semmiféle különösebb szabályosságot ráhúzni, még szabálytalanságot sem. Ezeket általában különleges okokra lehet visszavezetni, ilyen különleges ok mondjuk a földrengés. Hiszen, ha belegondolnak, akkor egy lejtőnek a stabilitása, az egyensúlya, az megváltozhat azért is, mert a földrengés során ezt az egészet megrázza maga a földrengés, és ennek következtében bizonyos részek leszakadhatnak, és szabad eséssel lefelé haladva omlásokat hozhatnak létre. A második nagy típus neve csuszamlás. A csuszamlás esetében itt már nem arról van szó, hogy szabad eséssel mozog az anyag, hanem egy meghatározott felületen mozog. Ezt a felületet, amelyen a kőzet tömeg a gravitáció hatására alacsonyabbra kerül, ezt a felületet nevezzük csúszópályának. Lehet gyors is, de nem feltétlenül. Lehet sokkal lassúbb is. Tehát ezért itt nincs benne a feltételek, az ismérvek között a sebesség. Azt még oda lehetne írni, hogy ez is hirtelen kioldódó mozgás, mint az omlás volt, tehát ebben hasonlít hozzá. A sebesség nem érdekes, és a legfontosabb különbség, hogy itt nem szabad eséssel megy az anyag, hanem egy jól kirajzolható, meghatározható csúszópálya mentén. A csúszamlások esetében további föltételeket lehet megállapítanunk. Általában arról van szó, hogy csúszamlás akkor következik be, hogyha a lejtőn bizonyos nyíróerők lépnek föl, amely nyíróerő meghaladja az anyag minőségéből és a lejtő szögéből eredő nyíró szilárdságnak a mértékét. És ahhoz, hogy csuszamlás legyen, vagy ne történjék mozgás, annak a magyarázatául ennek a két erőnek a viszonya szolgál. Csuszamlás akkor jön létre, ha a nyíróerő meghaladja a nyíró szilárdságot. Van hozzá egy gyönyörű szép képlet. Itt a hídnak a másik oldalán, nem a Duna a másik oldalán, a hídfő másik oldalán, ugye a Műszaki Egyetem van, ahol ezekkel a kérdésekkel alaposan foglalkoznak. Igen, mert ők ezeket a képleteket használják, kiszámítják, meghatározzák pontosan egy anyagnak a tulajdonságát, és aztán kiszámolják, hogyha ráépítenek egy ekkora házat, vagy akkora házat, vagy még nagyobb házat, akkor mikor történik az a következhet be az a helyzet, hogy az a böhöm nagy ház, amit odaépítenek, az ugye nyíróerőként szerepel, az meghaladja a kőzetnek a nyíró szilárdságát. Mert akkor az lecsúszik. És ha ez így van, akkor azt mondják, hogy nem szabad építeni oda valamit, amit terveznének. Tehát itt ennek nagyon lényeges gyakorlati következményei is vannak. Annak, hogy ez a nyíróerő, nyíró-szilárdság egyensúly megbomoljék, egyáltalán a mozgások létrejöjjenek, különféle föltételei vannak. Ilyen föltétel, az egyik nagy föltétel, az egy domborzati feltétel, amely két tényezőből is áll. Az egyik a lejtőnek a meredeksége. Ezt meg kell magyarázni. Azok a számok, amelyek ide föl vannak tüntetve, azok konkrét megfigyeléseken és méréseken alapuló határértékek. Ugyanis arról van szó, hogy ha veszünk egy bizonyos anyagot, most teljesen mindegy, hogy milyen anyag, most direkt azt, egy általános szót fogok használni, azt mondom, hogy föld, de tehát valamilyen kőzettömeg, általában laza kőzettömeg, abból a kőzettömegből ki lehet alakítani mesterségesen különféle lejtőszögű felszíneket. Gondoljanak az autópályák melletti lejtőkre. És kísérleti úton meg lehet állapítani, hogy abból az egyféle anyagból, most azért mondtam, hogy föld, mert nem akarok konkrét dolgot mondani, de egyféle anyagból, hogyha 3 méter magas függőleges lejtőt képezek ki, akkor az a lejtő még stabil. De ha 3 métert meghaladja a magassága, olyat csinálok, akkor nem bírja ki, és a lejtő meredeksége csökken, lecsúszik, és nem marad meg ebben a szintben. Ha 70 fokos lejtőszögű rézsüt alakítok ki ugyanebből az anyagból, akkor az 4,3 méteres magasságig kialakítható, ha nagyobb, akkor a saját tömegénél, súlyánál, a gravitációjából eredő nyíróerővé alakuló tömegéből kifolyólag meghaladja ennek az anyagnak a nyírószilárdságát, és megcsúszik. És nem akarom tovább vinni, ugye itt a 40 fokos lejtő az 8 méteres falat eredménye, ez a 30 fokos lejtő az 13 métereset, sőt, van itt egy érdekes szám a végén, hogy ebből az anyagból, ha 15 fokos lejtőt csinálok, akkor az a végtelenségig kitart. Tehát akár a Himalája tetejéig is építhetem ezt a lejtőt, akkor ennek az anyagnak a nyíró szilárdsága mindig nagyobb lesz, mint a lejtőkülönbségből, szögből adódó, gravitációból adódó nyíróerő. Tehát nagyon jól mutatja szerintem ez az ábra azt, hogy eleve már egy adott kőzetből álló lejtőnek a szöge, az meghatározza azt, hogy történik-e mozgás, vagy nem történik-e mozgás, pontosabban a szög és a magasság különbség együttesen. Nem véletlen tehát, hogyha egy stabil lejtőnek az aljáról mondjuk az ember elvisz anyagot, megnövekedik a lejtőszöge, és akkor már is instabillá válik, és csúszamlás jöhet benne létre. Ez a, úgy mondjuk így, hogy a domborzati föltétel. Egyik domborzati föltétel. A másik domborzati föltétel az a lejtő típusához kapcsolható. A lejtőnek ugyanis több profilból nézve, oldalról nézve, többféle változata és alakja határozható meg. A baloldalt, sőt a legbaloldalabbi rajzsor mutatja az alaptípusokat. Innen kezdem, ez itt a homorú lejtő, ez a másik a domború lejtő. Itt fölötte, az, amivel kezdődik az egész, az egy domború meg egy homorú szakaszból álló egyszerű normális lejtő, egyszerű normál lejtő. És negyedikként itt legalul az egyenes lejtő van feltüntetve. Ugye, homorú lejtő az azt jelenti, hogy ahogy haladunk lefelé, a lejtő szöge egyre kisebb lesz. Domború lejtő esetében fordítva, ahogy haladunk lefelé, a lejtőszög egyre nagyobb lesz. Az egyenes lejtő pedig nem változik a lejtőszöge. Látható, hogy nem csak egyszerű normál lejtő van, hanem bizony összetett. Egymás után homorú és domború szakaszokkal jelentkező, váltakozó lejtődarabokkal is van dolgunk. Ezeknek ott van a lényeges tulajdonsága a mi szempontunkból, hogy általában a domború lejtők azok, amelyek alaktanulag közelebb állnak a csúszamlás veszélyéhez. Ott vagyunk legtöbbször annak a határnak a közelében, ahol a nyíró erő meghaladhatja bizonyos hatásokra, meghaladhatja az anyagnak a nyíró szilárdságát, és ezért megindul a lejtős tömegmozgás. A csúszamlásoknak van úgynevezett litológiai föltétele is, vagyis az anyag, a kőzet tulajdonságai is befolyásolják, sőt, talán jobban befolyásolják azt, hogy létrejönnek-e ezek a mozgások, vagy nem jönnek létre. A szilárd, merev és rugalmas kőzetek esetében elég ritkán fordulnak elő csúszamlások, mert ezek inkább az omlásos folyamatokat indukálják, vagyis azok alakulatnak ki benne. Akkor azonban, ha egy lejtőn változatos kőzetekkel van dolgunk, akkor már fontos azt is tudni, hogy vannak-e olyanok, amelyek plasztikussá, vagy netán pépessé képesek válni. Mert ha igen, akkor a csúszamlások litológiai feltételei adottak lehetnek. Mit értünk azon, hogy plasztikussá válik az anyag? Ugye, amikor én voltam kisgyerek, akkor mi még nem ismertük a plasztilin nevű játékot, amit nyomkodni lehetett és szépen formálni. Ugye ennek a nevében is benne van a plasztikusság, a formálhatóság. Nekünk annak idején agyagból kellett ilyeneket csinálni. Hogyha az agyag, ami egyébként jó kemény, valami szárazon, a másiknak a fejéhez vágja az ember, akkor nem szokott örülni az illető. De ha vizet kap, vízzel telítődik, akkor könnyen formálható, plasztikussá váló anyag. Tulajdonképpen a csúszamlás litológiai föltétele jelen esetben mondjuk pontosan az, hogy bizonyos anyagok, elsősorban az agyagok vízfelvétel hatására plasztikussá válnak, formálhatóvá válnak, alakjuk változik. És az ilyen anyagok, azok csúszópályát jelenthetnek, amelyen a fölötte lévő kőzet tömegek elmozdulnak, és létrejön a csúszamlás. A másik változat, másik lehetőség a pépessé váló anyag. Ugye nem tudom, mikor játszottak utoljára a homokozóban, én elég régen, mert talán emlékeznek rá, ugye, hogy a homok akkor működik, mint játékszer, ha egy kicsit vizes. És azt is észrevették, hogy amikor nagyon vizes, akkor szétfolyik. Igen, mert akkor pépessé válik. Tehát ez a pépessé válás, amikor valamilyen szemcsés anyag, amely egyébként laza, tehát széteső, pereg, minden, annyi vizet vesz föl, hogy megfolyik, teljesen folyóssá válik. És az ilyen kőzet rétegek szintén, ha nagyon sok vizet vesznek föl, akkor alkalmassá válnak arra, hogy a fölöttük lévő kőzettömeg rajtuk elcsúszson. Ha kevés vizet vesznek föl, akkor még inkább csak összefogja őket. De ha sok víz van, akkor pépessé válik, és megindulhatnak a lejtős folyamatok. Összefoglalva úgy is mondhatjuk, hogy azok az anyagok fontosak a lejtős tömegmozgások szempontjából, csúszópályákat képző anyagok, amelyek úgymond konzisztencia változáson mennek keresztül. Még egy újabb kifejezés, amit meg kell tanulni. Ugye a konzisztencia változás az, hogyha az anyag plasztikussá válik, konzisztencia változás az, hogyha az anyag pépessé válik. Ez mindegyik ugyanazt jelenti, csak más szó, és ezt tessék használni, hogyha azt akarják, hogy komoly tudósnak nézzék magukat. mikor jön létre, milyen hatásra jöhetnek létre ilyen konzisztencia változások, és egyáltalán csuszamlások. Ezt most áttekintjük az összeset, amit eddig láttuk. Nagyon fontos a kőzetben lévő víz mennyiségének a változása, a növekedése. Valamilyen úton, módon a lejtőben lévő kőzetekhez víz kell, hogy kerüljön. Akár föllőről csapadék formájában esett és beszivárgott, akár oldalról talajvíz formájában, bárhonnan, mindegy, nem ez a lényeg. Víztartalom növekedés szükséges, mert ez hozza létre a konzisztencia változást. Ez egy abszolút külső feltétel. Ha tetszik, akár éghajlati feltétel is lehet. Konzisztencia változást mutató anyag jelenléte elengedhetetlen. Hát, hogyha csak mészkőből áll egy lejtő, akkor abban csuszamlás soha nem fog előfordulni, mert nincs benne valami, ami a vízfelvételre reagálva képlékenyé vagy pépessé válik, és csúszópályát hoz létre. Egy következő lehetőség a lejtőnek a meredekebbé válása. Ugye már mondtam ilyen példát, az oldalazó, kanyargó folyó mossa alá a lejtőt. A tenger vagy a tó hullámzásai fogják meredekebbé tenni a lejtőt, és még lehetne talán nem sok példát hozni. Ennek ugye ott van a jelentősége, az előző ábrára visszatekintve, hogy akkor ugyanazon magasságú lejtő könnyebben eljuthat kisebb erőhatások következtében, és eljuthat a csuszamlás pillanatához, mert a nyíró szilárdsága csökken. És hát ugye a végére érdemes mindig fölhozni az esetleges dolgokat. Mondjuk egy földrengés is kipattanthat egy ilyen csuszamlást. Na most már ugye eléggé körüljártuk a dolgot, és látható, hogy a csuszamlás legfontosabb tulajdonsága, hogy van csúszópálya. Csúszópályát azonban kétfélét tudunk igazolni, nem csak elképzelni, hanem igazolni. Az egyik csúszópálya fajta az, amire azt mondjuk, hogy preformált. Nagyon csúnya latin szó, de nem tudok jobbat mondani hirtelen helyette. Preformált, körülni tudom, azt mondom, hogy előre meghatározható. Ott van a kőzettömeg, a lejtő kőzettömegének a belsejében. Tudom is, hogy mi az, tudom is, hogy milyen tulajdonságok jelentkezik, tudom, hogy hol helyezkedik el, és azt is tudom, hogy ha csuszamlást lesz ebben a lejtőben, akkor az lesz a csúszópálya. Tehát előre megmondható, földtanilag meghatározható ennek a helye. Ilyen preformált csuszamlás is lehet többféle. Például van az úgynevezett rétegcsuszamlás. Itt a lényeg, amire figyelni kell, az az, hogy a lejtő az nagyjából párhuzamos, különféle minőségű kőzetrétegekből áll, és ezek a rétegek nagyjából a lejtővel párhuzamosak. Egy 5 fokos lejtő esetében a lejtőknek a rétegnek a dőlése is 5 fok körüli. És ilyenkor előfordulhat az, hogy a legfelső egy-két réteg az lecsúszik az alatta lévő második vagy harmadik kőzet rétegen. De csak az a réteg, az az anyag, semmi más. A másik ilyen csuszamlás forma a köpenycsuszamlást jelenti. Van valamilyen aránylag kemény, kompakt alapkőzet, aminek a tetejét málladéktakaró borítja. Szó volt róla, volt már a regolitról. És elég gyakran előfordul az, hogy a meredek lejtőn ez a regolit, amely természetesen a mállás következtében agyagot is tartalmaz, az egész regolit réteg konzisztencia változáson megy keresztül, és megcsúszik, vagy megfolyik. De csak a regolit, mert az alatta lévő kőzet az erre alkalmatlan. ezért mondjuk köpenynek, ugye, mint valaki fölveszi a köpenyét. Itt a máladéktakaró maga a köpeny, és ez a máladéktakaró képes megcsúszni, és akkor alakul ki az úgynevezett köpenycsúszamlás. És akkor a legérdekesebb és a legnagyobb gyakorisággal előforduló csúszamlás következik, az úgynevezett szeletes földcsúszamlás. Dunaföldvárnál a Duna közvetlenül alámossa a magas partot. Az a magas part, ez gyakorlatilag a mezőföldnek a pereme. A mezőföldnek a magas részeit körülbelül 40-45 méter magas, vagy még nagyobb szintkülönbséggel emelkedik ez a rész. Ennek az anyagnak a döntő többsége az lösz, vagy lösszerű anyag, amely viszonylag porózus, akár 90 fokos lejtőben is képes megállni, ez nagyon különleges tulajdonsága, és sokfelé ezt a lejtőt ilyen 90 fokosnak meg is találhatjuk a Duna mezőföld, a mezőföld dunai pereménél. Ebben fosszilis talajzónák vannak, melyek jelen pillanatban nem annyira érdekesek ebben az esetben, de máskor igen, mert a fosszilis talajzónáknak magasabb az agyagtartalma, és esetleg konzisztencia változást szenvedve maguk is csúszópályák lehetnének, de itt most nem ez volt a helyzet, hanem az, hogy itt a löszkőteg alatt és a pannoniai homokos tengerüledékek között van egy fél méternél általában nem vastagabb vörös agyag réteg. Ez a vörös agyag az, amely a konzisztencia változást elszenvedte, amely csúszópályául szolgált, és akkor, amikor jelen esetben mondjuk például az esőzések hatására átnedvesedő löszkötegek, amelyeket egyébként is a Duna mindig alámosott és elég meredeken tartott, vagy pedig ugye nagy valószínűséggel és nagy valószínűséggel a talajvíz beszivárgás következtében konzisztencia változáson átmenő vörös agyag képlékenyé válása következtében a nyíróerők meghaladták a nyírószilárdságot, és az egész löszfal leszakadt, mégpedig úgy, hogy ilyen szeletek formájában több részben csúszott meg a Duna felé. A csúszópálya a vörös agyag végig. Ezen csúsztak le a löszkötegnek a darabjai, és látható, hogy itt alul a Duna szintjében ezek így fölnyomultak, két kisebb szigetet is alkottak ideiglenesen, és létrejött ez a csúszamlás. Az történt, hogy utána ezt elvitték, kiegyenesítették, kilapították, ami annyiból jó volt, hogy azt a területet lehet használni, viszont továbbra is megvan a csúszamlás veszély a meredek lejtő miatt. Olyan helyzet adódott, látják, hogy ennek az öreghegynek az oldalán ott vannak a házak, a laposabb oldalán, hogy itt volt fönt egy ház, aminek a fele az lecsúszott ide, a másik fele pedig ott maradt fönn a hegytetőn, Dunáról nézve gyönyörűen lehetett látni, hogy milyen színűre festették a szobát, a fényképe is ott lógott a nagymamának, de a háznak az egyik fele az lecsúszott, eltűnt, elment. Óriási problémákat jelent ez a dolog. A csúszamlás veszélyes területeken, az építkezésről egyszer már szó volt, hogy miképpen lehet ezt megakadályozni, de itt, ahol régebbi települések vannak, itt bizony sajnos előfordulhatnak ilyen esetek. És akkor mutatok egy olyan történetet, amely ehhez a témához kapcsolódik, csak sokkal régebbre is visszavezethető. Ez a római katonai tábor, ugye Intercisa, ha valaki nem tudná, ez Dunapentelén volt található. Ugye az a szerencsétlen város, aminek 50 éven belül rengeteg neve volt. volt Dunapentele, aztán lett Sztálinváros, aztán most éppen Dunajvárosnak hívják. A gyönyörűen kiásott erődítmény nem teljes. Innen hiányzik egy darab. Pontosan meg lehet mondani, hogy mennyi hiányzik, hiszen a rómaiak könyvből építkeztek, és mindennek meg volt határozva a mérete, nagysága. Ez a rész, ez lecsúszott. Elméletileg meg lehetne mondani ezen az alapon, hogy a csúszamlás következtében a mezőföldi magaspart milyen ütemben hátrál. Mert egész biztos, hogy amikor a rómaiak építették, akkor a bástyának ez a külső része, az nem is talán pont a meredek parton volt, hanem egy kicsikét beljebb. Később azonban ez az oldal megcsúszott, nem egyszer, többször is, ilyen szeletes földcsúszamlásokkal. Elment a falnak a része, a városnak egy része. A Dunában a búvárok megtalálták a lecsúszott kőzet maradványokat, a bástyának, a falaknak a maradványait. Tehát ez egy jó példa arra, hogy hogyan is lehetne meghatározni ezt a folyamatot. Most ez a folyamat ez nem állt ám meg, mert ugye akkor, amikor az 50-es években ide fölépítették a magyar acéliparnak a hatalmas gyárait, és házakat, lakásokat, házakat kellett építeni, akkor nem figyeltek oda arra, hogy itt csúszamlás veszélyes területen járunk, és elég közel építkeztek a Duna parthoz, a meredek parthoz. És valamikor az 50-es években volt is olyan csúszamlás, hogy hát ha a ház maga nem is ment le, mint a Dunaföldvári kis kulipintyó, de a négy emeletes ház az megroppant, egy része széttört, vagy legalábbis megrepett, és akkor gondoltak arra, hogy bizony itt valamit kell kezdeni. Ha már egyszer fölépítették gondatlanul ezeket a házakat, akkor meg kellene védeni őket a csúszamlástól. Hát hogyan lehet megvédeni? Mint az előző példában látható volt, vagy előző esetben látható volt, hogy kezdjük a vízzel. Tehát meg kell akadályozni azt, hogy az ilyen lejtőkön a konzisztencia változása alkalmas anyagok vízhez jussanak. Hát Dunajvárosban kiderült, hogy az a ház, amelyik megroppant, azzal az volt a baj, hogy a szocialista munkaversenyben építették, és három nappal hamarabb át is adták. Ennek az volt az oka, hogy a szennyvíz csatornából csak 3 métert építettek meg, a többi az elment a löszbe. És ugye beszivárgott, és utána ezeket az agyagos rétegeket átnedvesítve, konzisztencia változás is meg. Tehát akkor ki kellett építeni rendesen a csatornázást. Akkor el kellett vezetni a vizeket a lejtőről, a lejtőnek a szögét kellett úgymond enyhíteni, nem alá dolgozni, hanem enyhíteni. Hogyan lehet enyhíteni a lejtőszögén? Teraszokat hozok létre. A teraszok lábánál vízlevezető árkokat kellett készíteni, és elvinni a vizet oldalirányba, ahelyett, hogy megengednék, hogy az beszivárogjon. Tehát ilyen különleges eljárásokat, most csak kettőt említek, a víz elvezetés és a teraszozás, amely az ilyen területeken a csúszamlásokat meggátolhatja. Dunajvárosban aztán nem is volt több ilyen csúszamlás, ezt megcsinálták ott, ahol a házak a legközelebb voltak a parthoz, és a későbbiek során messzebbre építkeztek, viszonylag gyorsan rájöttek erre. Más út, más megoldásokkal próbálkoznak. Ha valaki ilyet akar látni és tanulmányozni, annak azt ajánlom, hogy menjen ki itt Óbudán a Kiscelli fennsík alá, ott van ugye a nagy amfiteátrum, az pont odaépült a csúszamlás aljára, és ha mellette egy lépcsőn elkezdenek fölmenni a Kiscelli dombra, akkor tessék két oldalt megnézni, hogy be van teraszozva, és megvannak a csatornák, a levezető csatornák. Ott ugyan nem lösz van, hanem kisceli agyag, ugye az oligocén kisceli agyag, ezt már talán megtanulták tavaly, ami borzasztó csúszamlás veszélyes, és hogy egyáltalán megmaradjanak az odaépült házak, meg minden, ilyen eljárásokra volt szükség, ezeket az elmúlt 30-40 évben csinálták. Ott lehet tanulmány, ez nem kell feltétlenül Dunajvárosba elmenni ezeket a jelenségeket. A másik a csúszamlással kapcsolatos nagy csoport, az a mozgáscsoport, illetve tömegmozgáscsoport, amelynek a csúszópályája úgynevezett szingenetikus csúszópálya. Eddig tehát a preformáltakról volt szó. Most egy másik típus, amelyet szingenetikusnak nevezünk. Ha valaki megpróbálja ezt lefordítani magyarra, olyan körüláshoz jutna, hogy a csúszópálya az a csúszás pillanatában alakul ki. Egyidejű a keletkezéssel, szingenetikus. Egyidejű a keletkezéssel. Ez döntő módon abban különbözik a preformáltól, hogy nem lehet megmondani, hogy hol lesz, nem tudjuk megmondani, hogy milyen alakú lesz. Azért nem tudjuk megmondani, mert az egész lejtő ugyanabból a konzisztencia változása alkalmas anyagból áll. Nincsenek rétegek. Ugye látták, hogy Dunavárosnál, azt nem látták, Dunaföldvárnál látták, hogy be tudtuk rajzolni a pannon homokot, a vörös agyagot, a löszt, a fosszilis talajokat és mi egymást. Itt ezt nem tudjuk megcsinálni. Tulajdonképpen az, a kiscelli oldalnak a csúszamlásai azok ilyen szingenetikusak, mert az egész oligocén kiscelli agyagból áll, amely teljes egészében bárhol konzisztencia változást szenvedhet, és így bárhol megindulhat a csúszamlás, és amikor megindul a csúszás, abban a pillanatban fog kialakulni maga a csúszópálya is. A lejtős tömegmozgásoknak a magyar geomorfológiában ez az úgynevezett klasszikus változata, hiszen hosszú időn keresztül általában a csúszamlásokkal nem foglalkoztak a kutatók, az valahogy úgy kiesett a látókörükön, mert mindenki azt nézte, hogy mit csinál a folyóvíz, meg az esővíz, meg a jég, meg hasonló. Csolnoki volt az első, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozott akkor, amikor 1905 és 18 között a Kolozsvári Egyetemen volt a földrajz tanára. Erdélyben, Kolozsvár közelében is rengeteg az olyan domb, az egész dombság nagy része olyan felépítésű, hogy valamilyen, nem a kiscelli, hanem egy odavaló, úgynevezett mezőségi agyagból áll, egy harmadidőszaki tengeri üledék, és ezeken a mezőségi agyagból álló dombokon rengeteg csúszamlás van, amit elnevezett suvadásnak az erdélyi nyelvjárás egyik szava alapján. A csúszamlásról Kolozsvár környékén a legszebb példát az úgynevezett kolozsvári szénafüveknél lehet találni, ez körülbelül olyan 8-10 kilométerre van Kolozsvártól. Van egy borzasztó vastag mezőségi agyagból álló rétegtömeg, ez alkotja a dombokat, az aljától a, csak nem a tetején, több 10 méteres szintkülönbségeket, vagy akár 100 méteres szintkülönbségeket is alkotva, és nagyon sokfelé a tetejét beborítja egy viszonylag vékony, szarmata időszak, szarmata, az nem időszak, az korból származó meszes kőzetréteg, amely víz keresztül is megy rajta, meg a víz fel is gyülemlik benne a pórusok között. Ez a szarmata, ez olyan, mint a mi szarmatánk, ilyen vacak mészkő, rengeteg törmelékkel, likacsokkal és a többivel. És hogyha ez a felső réteg sok vizet vesz föl, akkor megnövekedik a tömege, nagyobb erővel nyomja az alatta lévő agyagot, amely ha átnedvesedik, akkor csúszópálya jön létre a konzisztencia változás szenvedett rétegek mentén, és az egész lecsúszik. És a lecsúszás az egyébként hasonlít a szeletes földcsúszamláshoz, mert darabonként csúszik le egyenként, és jól lehet látni, hogy a csúszópálya az ilyen íves. Az előbbinél is láttunk híveket, de ennél határozottan egyértelműen egyre gyengülő lejtőszöget mutató ívek alakulnak ki. És a lecsúszó kőzettömegnek a mozgását, ezt a fajta mozgását nevezzük rotációs mozgásnak. Hát ugye például, hogyha valaki sétál az utcán, és véletlenül csak a példa kedvéért, hogy rálép egy banánhéjra, akkor az történik vele, hogy a lába ugye így előre kicsúszik, ő maga pedig hanyatt esik. Na, ezt nevezzük rotációs mozgásnak. Itt is rotációs mozgásról van szó. És ami még érdekes ebben, ugye az, hogy a tetején lévő kemény kőzett pad a rotáció következtében hanyatt dől, és ilyen háromszög alakú formát mutat, amelyet Csolnoki koporsószerű formáknak nevezett, és az ilyen koporsók a hegyoldalon messziről elárulták azt, hogy suvadásos lejtőről van szó. Tehát ugye ő találta ki ezt a suvadás szót, írta le a mechanizmusát, határozta meg a helyzetét, és nagyon hosszú időn keresztül a magyar szakirodalomban mindenki suvadásról beszélt, minden lejtős tömegmozgás suvadás volt. Az omlásokkal nem foglalkoztak, a többit, amiről majd még óránkban beszélek, azt még nem is ismerték azokat a folyamatokat. Egy ilyen sima, egyszerű rotációs mozgással létrejött suvadásnak a részleteit hogyan nevezik el? Ugye van suvadás nyelve, van szakadás fala, aztán belső szakadás falak vannak, ilyen repedés, olyan repedés, amolyan repedés. Ez most ilyen játéknak tűnik, de az is tulajdonképpen, mert Csolnoki azt mondta, hogy a suvadás eredményeképpen az alsóbb szakaszokon létrejövő domborzat az ilyen hepehupás domborzat, vagyis vannak kiemelkedések és mélyedések. Gyakran előfordul az, hogy a mélyedések zártak, összegyűlik a csapadékvíz bennük, és ha kicsik, akkor ilyen nádas, zsombékos, vizes élőhely keletkezik, ugye ezt ők nem így mondták, ez most ez a divat szó. Ha nagyobbak voltak ezek a mélyedések, akkor akár tavak is létrejöhettek bennük, amelyek hosszabb ideig léteznek. Mondjuk Magyarországon is mondok mindjárt egy ilyen tavat, talán hallottak a Kismohos és a Nagyhomos Mohos tavakról, ugye Kelemér környékén. Ezekről az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy az idősebbik az körülbelül 25 ezer évvel ezelőtt keletkezett. Azóta víz van benne, növények élnek a környékén, és a virágpolleneknek a vizsgálatából ki lehetett mutatni a korát. A Kismohos az fiatalabb, az csak 16 ezer éves. Tehát elképzelhető, hogy nagyon hosszú ideig is megmaradnak ezek a formák. Másokról viszont tudjuk, hogy viszonylag rövid idő alatt feltöltődnek, eltűnik belőlük a víz. Ilyen picikében lehet, hogy soha nem is volt igazán víz, mert nagyon kicsiny a vízgyűjtő terület, hogy a felszíni vizeket szokta összegyűjteni, és akkor csak egy ilyen vizenyős rét marad vissza. Hát ennyit akkor a csúszamlásokról, ugye, amelynek tehát a két nagy változata van, a preformált és a szingenetikus. És akkor vizsgáljuk meg a következő mozgásformát, amelyet az angol szakirodalom creep néven ismer, és ezt magyarul, hát kínomban kúszásnak neveztem el, és még senki nem mondta, hogy tud jobbat, de ha tudnak jobbat, akkor kicserélem. Ennek a tulajdonságait fogjuk megvizsgálni. Hát először is a legfontosabb tulajdonsága az, hogy ez egy rettenetesen lassú folyamat. Ha úgy veszük, a csiga is kúszik, és hasonlítsák össze a versenylóval, hát ugye óriási különbség. A kúszás tehát egy rettenetesen lassú folyamat, amikor is a lejtőn lévő máladék vagy törmelék takaró mozoghat. De sokszor nem is kell hozzá az sem, mert egyszerűen egy homokos agyagos kőzet tömegnek a felső része is képes lassan mozogni a lejtőn lefelé. Ma már tudjuk, hogy ennek a mozgásnak az oka a lejtő anyagának a térfogat változásában rejlik. Nem volt könnyű dolog, mert először is egyszer föl kellett ismerni a jelenséget és magyarázni. Hozzáteszem, hogy voltak bizonyos jelenségek, amelyeket régebben is ismertek, nem tudták magyarázni, csak később, akkor, amikor ezt a kúszás jelenséget valaki fölfedezte, magyarázta, akkor sikerült ezeket a jelenségeket okaikban is megismerni és meghatározni. Kicsit komplikált, de lassanként el fogunk jutni hozzá. Kiválasztunk a lejtőn egy pontot. Arról van szó, hogy a lejtő anyagának a térfogata változik meg, tehát mondjuk, mondok egy okot, mondjuk vizet vesz föl a csapadék során ez a anyag, a benne lévő agyag részecskék ugye megduzzadnak, ennek következtében a térfogata növekszik. Na most merre fog változni a helyzet? Világos, hogy nem lefelé fog nyomulni, oda átmegy Új-Zélandba valahová, hanem itt a felső része megemelkedik. Ha valaki hanyat fekszik a rekaméján, és nagy levegőt vesz, ugye akkor csak a melle emelkedik, a háta nem. Erről van szó. Tehát a talajfelszín a térfogatváltozás következtében fölemelkedik. És akkor a P pont, van P1 pont, a lejtő felszínére merőleges irányban átkerül ide. Ide fölemelkedik a maximális emelkedés során. Következő lépés ugye az, hogy a kőzettömeg kiszárad, térfogata csökken, visszahúzódik, igen ám, csak a visszahúzódáskor elméletileg a gravitáció irányába történik a mozgás. Vagyis függőlegesen süpped vissza. Függetlenül ettől látható, hogy ez a pont ennyivel lejjebb került egyetlen ilyen mozgás, ha tetszik, egy légzés következtében. Vagyis elmozdulás történt. Nem csak a P pont mozdult el, hanem az összes többi pont itt a vonalon, az egész anyagtömeg megy lefelé. Vándorol lefelé. Kúszik lefelé, ugye egy lapos kúszásban, mint annak idején, aki volt katona, annak kellett lapos kúszást produkálni, ugye hát itt is erről van szó, hogy szépen megy lefelé, emelkedik, lejjebb megy, emelkedik, lejjebb megy. Minden ritmusban lejjebb megy egy picikét, nagyon kicsit. Ezeket a folyamatokat megpróbálták kimérni. 70-es, 80-as években sokfelé a világon találkoztunk olyan kísérletekkel, hogy bedrótozták a lejtőket, csak nem lehallgatták a kukacok beszélgetését, hanem azt próbálták meghatározni, hogy mennyit mozog lefelé ez a lejtő ezzel a kúszással. Különféle területeken, trópusi területeken, mérsékelt övben, hideg övben és akárhol máshol. Mit lehet látni? Ez a lejtő, amely a térfogat változás alapján kialakuló creepnek, kúszásnak a következtében alakul. A legjobban azt lehet látni, hogy ezek a rétegek itt eltörnek, és lefelé húzódik az anyaguk. Tehát tulajdonképpen a creepnek az lesz a következmény, ez a felső réteg, ez mozog lefelé a lejtőn. Itt van a kiváltó mechanizmus, hogy mi okozhatja a térfogatváltozást. Hát például ugye a hőmérséklet ingadozás, emlékeznek, az inszolációs aprózódás arról volt szó, hogy a hőmérséklet emelkedésére térfogat növekedés, a hűlésre pedig csökkenés. Tehát elméletileg és gyakorlatilag is ki is mérhető a lejtő anyagának a hőmérséklet változás a térfogat változásba, és ez pedig lejtőkúszásba megy át. Van ilyen. Például az előbb a nedvesség változást hoztam, ez is ismert a múlt óráról, hogy megduzzadnak bizonyos anyagok vízfelvételre, majd visszasüppednek. Térfogat változás oka ez is lehet. És harmadiknak itt van a fagyhatás, amelyel most nem foglalkozom, mert akkor jövő fél évben nem tudok fél órán keresztül valamiről beszélni. Tehát egyre csak írják föl azt, hogy a fagy hatására is bekövetkezhet térfogatváltozás a felső rétegekben. És ez a térfogatváltozás ugyanúgy lejtős tömegmozgásába fog torkolni. Van egy felső réteg, amely mozog lefelé a lejtőn, mégpedig úgy, hogy a legfelső réteg a leggyorsabb, és ahogyan lefelé haladunk, egyre kisebb lesz ennek a mozgásnak a sebessége. Eljutunk egy határfelületig, amely már nem vesz részt ebben a dilatációs mozgásban, és ott megszűnik a krip. Ez a felső réteg. Nagyon szép francia neve van, ennek úgy hívják, hogy fosázs. Vigyázzanak, az utolsó, az zsé betű. Még mi történik a krip hatására? Mondjuk a kerítések deformálódnak, az utak deformálódnak, a kőkerítések kidőlnek, a sírkövek eldőlnek, és amit régen is tudtak, csak nem tudtak megmagyarázni, ilyen furcsa alakú fák vannak a lejtőn. Az ilyen fákból álló erdőt nevezik részegerdőnek, és annak a mechanizmusa elég jól magyarázható, mégpedig azzal, ugye, hogyha vesszük itt egy lejtő, és hogyha nő egy fa, maradjunk ennél a fenyőnél, akkor ennek a fának a növése az olyan, hogy amit a biológusok nagyon csúnya szóval úgy neveznek, hogy a felső része, a törzs, annak úgymond pozitív geotropizmusa van, a gyökereknek meg negatív geotropizmusa van, nem kell megtanulni. Azt jelenti, hogy ezek a részei a gravitációval ellenkező irányban nőnek, a gyökér részei pedig a gravitációnak megfelelő irányban nőnek. Tehát a fa az mindig a gravitációnak az irányát mutatja, ha a lejtő ferde, akkor is ő marad ilyen irányú. Na most, mi van akkor, hogyha a krip jelensége fellép, akkor ezt a fát úgy elgörbíti, mint a villanyoszlopokat, tessék megnézni, illetve eldönti. A fa nem hagyja magát, mert a pozitív geotropizmus továbbra is érvényesül, és ennek következtében itt egy ilyen pipaszerű valami alakul ki. Na, ezt nevezik, az ilyen fából álló erdőt nevezik részegerdőnek, mert úgy tűnik, hogy elvesztette az egyensúlyát, de még nem adta meg magát, valahogyan visszaállt a helyére. Tehát még csak alig szalonspicces. Ezt a jelenséget nagyon régóta ismerjük. Csak nem tudták megmagyarázni addig, amíg a krípet magát ki nem fejlesztették. Folyás. A folyásnak az a fontos tulajdonsága, hogy itt sok víz kerül bele a lejtőn lévő anyagokba. Talán azt mondhatnám, hogy olyan mennyiségben, hogy már szinte pépessé, vagy nem szinte, hanem valóságosan pépessé válik ez a kőzettömeg. És az előzőekhez képest az a különbség, hogy eddig olyan pépessé váló anyagról beszéltünk, amely a kőzettömeg és a lejtő belsejében található, ezek viszont a felszínen. Tehát a felszínen lévő anyag, ha sok vizet vesz föl, akkor sárfolyás lesz, iszapfolyás lesz, kőzettömbök kerülnek bele a sárba és az iszapba, és mozog lefelé. És ugye akkor most jön az a filozofikus kérdés, amire utaltam, hogy mikor nevezzük ezeket folyónak, és mikor nevezzük lejtős tömegmozgásnak. Akkor mondhatnám, hogyha a víz még jóval kevesebb, mint a törmelék, hordalék, ami megy, mert akkor még azt mondhatjuk, hogy nincs szállítóközeg. Az iszap folyásnak a vize az még nem tekinthető szállítóközegnek. De hogyha a víz mennyisége meghaladja a törmelékét, akkor már kavarni lehet ugye egy kanállal, és akkor azt már törmelék túls folyónak is nevezhetné. Most ez pontosan hol határolódik el egymástól, ez nagyon nehéz kérdés, ez nem arra való, hogy itt most ebben a teremben megtárgyaljuk, csak annyit mondok, hogy ez két különböző helyzet. Mi most azzal foglalkozunk, amikor a víz még nem olyan sok, hogy szállítóközegnek tekinthessük, mert ha már annyi lenne, akkor már nem tömegmozgásról, lejtős tömegmozgásról beszélnénk, hanem folyóvízi erózióról. Ilyenből többféle változat van, itt mutatok két képet a francia Alpokból. Én akkor sajnos nem voltam ott, amikor ez maga a jelenség lejátszott. Itt egy nagyobb, ez az egész anyag átnedvesedve, szó szerint folyt, mozgott, mellé állt az ember, és mondták az a helyiek, és látta, hogy megy lefelé, és itt alul, nem látszik a vége, körülbelül 20 méterre elvégződött egy háznál, amit biztos, hogy elvitt volna, elmosott volna, vagy elrombolt volna. Aztán, ugye a túl sok anyag, egyre kevesebb volt a víz, leállt a folyamat, elpárolgott, és most ez teljesen mozdulatlanul. Vannak valóságos talajfolyások. Ez Magyarország, a Nógrád megyében készült felvétel. Itt lehet látni ennek a füves lejtőnek ezeket a furcsa magaslatait, olyan, mintha így meggyűrődött volna ez az egész. Ez talajfolyás. Növényzet alatt átnedvesedett az egész, és csúszik lefelé. A füves növényzet csak arra jó, hogy visszafogja egy kicsikét, gátolja a mozgásban, nagyon lassú folyamat, és itt úgy tűnik, mint a szőnyeget földgyűri az ember, a fűszőnyeg is földgyűrődött a lefelé történő mozgás következtében. Van egy speciális kifejezés is ezekre a mozgásokra, szell, vagy szelinek is szokás mondani. Nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy hogy kell mondani. Ez ilyen ázsiai, nyugat-ázsiai török szó, mondjuk ezekben a Tien Shan, Pamir és egyéb hegységekben találhatók. Ennek az cirilbetűs átírásából van a szeli kifejezés. Ezek a magasabb hegységeknek a völgyeiben mozognak, hirtelen nagy mennyiségű csapadék, vagy óriási tömegű hóolvadás következtében sok víz kerül be ezekbe a pályákba, kis völgyecskékben, nehéz is elkülöníteni, hogy ezek most vízmosások, vagy ilyen lejtős tömegmozgások. Azért szokták a lejtős tömegmozgások közé tartozónak venni, aránylag kevés a víz bennük. Ezek nagy sebességgel lezúdulnak a hegylejtőn, időnként katasztrófákat okoznak. Ilyen katasztrófa volt pár évvel ezelőtt Dél-Amerikában, amikor az egyik vulkánnak a tetején lévő jégtakaró megolvadt egy része, és akkor ilyen völgyekben végigszaladtak az olvadékvizek, időközben fölvett egy csomó követ, iszapot, sarat, mindent, és falvakat mosott el pár kilométerre lejjebb. Ezek tulajdonképpen ilyen szélsőséges formájú lejtős tömegmozgások voltak. Aztán ide tartoznak még a kőfolyások is. Ezek megint lassú folyamatok, kőtörmelék mozog lassan lefelé a lejtőn. Nincs szállító közeg, ez biztos, de az időnkénti víz, csapadék, a követ közötti képlékenyé válható anyagokat képlékenyé teszi, és a kis kövecskék csúszkálnak apró lépésekben lefelé, ezek még mindig a lejtős tömegmozgásokhoz tartoznak. És akkor már megint nem jutott időm a Derráziára, mert befejeztem az órát. Ezt akkor vagy a jövő héten hallgathatják meg, vagy a gyakorlatokon. Viszontlátásra!
Elhangzott Külső erők földrajza. Lejtős tömegmozgások, Gábris Gyula előadása. A felvétel 2007. októberében készült.